Most hallgassák meg Erdő Péter bíborossal, Magyarország primásával készített interjúnkat.
Bíboros úr, nagy szeretettel köszöntöm Önt a Vatikáni Rádió Magyar programjának vendégeként római tartózkodás alkalmából. Ön fontos megbeszélésen vett részt, amelyre 16. Benedek pápa a világ minden részéből Rómába hívta a bíborosokat. Hányan jöttek el erre a találkozóra, és mi volt a tulajdonképpeni célja? Milyen formában zajlott le, és kik szóltak hozzá felmerült kérdésekhez?
Pontos létszámot nem tudom, hiszen a 120 választásra jogosult bíboros az újonnan kinevezettekkel együtt, és számosan a 80 éven felüliek közül jelen voltak, de valószínűleg azért a 195 nem érte el az egybegyűltek száma. Minden esetre a szinódusi aulában találkoztunk a Szentatyával, és három fő téma köré csoportosult a beszélgetés, amit azóta nyilvánosságra is hoztak. Az egyik volt a tradicionalizmusnak a problémája a liturgiában, és azok a törvényes lehetőségek, amiket a régi misekönyvnek a használata terén az egyház engedélyezett eddig, és amelyek jelenleg is használhatók. Reményeink szerint a löfebrizmus következtében kialakult szakadásnak a gyógyítására, helyrehozatalára vannak reális lehetőségek. A másik nagy témakör a 75 éven fölüli és nyugalomba vonult püspököknek a helyzete volt, jogi, lelkipásztori helyzete, feladataik, hogyan járulhatnak hozzá püspöki ordójuknak az erejében az egyház életéhöz, akkor is, hogyha már a lelkipásztori kormányzásnak a szolgálatáról lemondtak. Ennek kapcsán nagyon szép gondolatok fogalmazódtak meg, és azt hiszem, hogy vannak, akik tényleg példamutatóan élik a püspöki hivatásukat nyugdíjas éveikben is. A harmadik téma, ami az utóbbi években nagyon aktuális, az izlámhoz való viszony, illetve az izlámmal folytatott és folytatandó párbeszédnek a kérdése, ami persze az egész kultúránknak a helyzetét is felveti, a kereszténységnek a helyzetét a saját kultúránkon belül, a nyugati világon belül. De azt hiszem, hogy a szekularizáció továbbra is egy nagyon nagy kihívást jelent, nem csak az egyházunk számára, hanem a más kultúrkörökhöz tartozó emberek számára is szinte a megbotránkozásnak a forrása is lehet sokszor, ami persze ahhoz a felületes azonosításhoz is vezethet másokat, akik nem igen értik a nyugatnak a belső dinamikáját és helyzetét, mint hogyha a keresztény vallásból következne a szekularizmus, ami messze nem így van, inkább annak a hiánya vagy kevésbé intenzív megélése az, ami ezeket a történelem során előhozta.
Bíboros úr, megkérdezhetem, hogy ön is felszólalt-e az értekezleten, és ha igen, akkor milyen témáról szól?
Nem szólaltam fel az értekezleten, de nagyon jelentkező volt, és messze nem mindenki kaphatott időt, hiszen hát voltak bevezető előadások is ezekről a témákról, tehát nem pusztán hozzászólásokból állt a párbeszéd, és nagyon szép volt az, hogy a Szentatya összefoglaló beszéddel zárta le azután a tanácskozást, amiből hát útmutatásokat is kaptunk. Külön örültünk annak az ajándéknak, amit kaptunk tőle, mert az első enciklikáját, a Deus Caritas Estet egy gyönyörű díszkiadásban megjelentették, latin-olasz kétnyelvű kiadás, amely a vatikáni könyvtárban levő középkori kódexekből a legszebb miniatúrákat hozza színes reprodukcióban, és ezzel illusztrálja a kötetet. Úgyhogy nagyon szép ajándékkal tértünk haza tegnap este.
A Szentatya az új bíborosok névsorának bejelentésekor a bíborosi testületet úgy határozta meg, mint egyfajta szenátust, amely támogatja a pápát legfőbb pásztori szolgálatában a hit és az egyházi közösség megőrzésére. Ez valami újdonságot jelent, egyfajta új stílust a mostani pápa részéről?
Nem, ez az egyházi törvénykönyvben is szinte szó szerint így van megírva, és már ott sem volt újdonság. Tehát azt hiszem, hogy ez inkább a bíborosi testületnek a hagyományos szerepe. Éppen így a konzisztóriumnak a munkájában az, hogy nem csupán ünnepség, liturgia kerül sorra, hanem tanácskozás is adódik, az hozzátartozik szervesen egy konzisztóriumnak a természetéhez. Tehát azt hiszem, hogy ebben a tekintetben is a bíborosi testületnek a a tipikus szolgálata valósul meg.
A Szentatya és a bíborosok eszmecseréjének konklúziójaként ön mit emelne ki, mint a leghangsúlyosabb problémát a magyar egyház számára?
Nyilván a szekularizáció kérdése, az egyház és a nyugati világ viszonyának a kérdése az, ami számunkra is centrális, hogyan tudjuk a mai világ emberének, hitünknek a tanúságtételét hatékonyan, meggyőző erővel és valóban frissességgel átadni, hiszen nagyon sok minden múlik ezen. Azt hiszem, hogy a világnak az életében igenis szükség van Krisztus örömhírére, és a nyugati világnak is, de az egész emberiségnek is elemi szüksége van Krisztusra, és arra a tanításra és erőre, amit ő az embernek adott, arra a tanításra, amit az emberről adott. Azt hiszem, hogy enélkül magunkat sem ismerhetjük meg igazán.
A nyilvános konzisztórium, amely során a pápa 15 új bíborost kreált, milyen gondolatokat ébreszt önben, aki 2003. októberében lett bíboros, a II. János Pál pápa által meghirdetett utolsó konzisztórium során?
Én meghatottan emlékszem vissza II. János Pálnak a személyére, és arra a szeretetre, ami sugárzott a személyéből az egész konzisztórium alatt. Másrészt nagy örömmel emlékszem vissza arra is, hogy milyen szeretettel fogadtak maguk közé akkor a régi bíborosok. Hát ugyanilyen szeretettel fogadom én is az újakat, hozzátéve, hogy többen közülük persze már régi jó ismerősök, akiket eddig is nagyra becsültem, és hivataluknál fogva várható is volt, hogy az új bíborosok között lesznek.
A 15 új bíboros, akik közül 12 a választó és 3 nem, mivel már túllépte a 80 éves korhatárt, milyen változást, gazdagodást jelent a világegyház számára? Mennyire hangsúlyos egy bíboros személye egy hívő közösség számára?
Ez nagyon függ attól, hogy az adott országban mennyi a katolikus, mennyi a bíboros. Például a Koreában rendkívül fontos kérdés az, hogy van-e bíboros, hogy hány bíboros van, hiszen ők úgy tekintenek erre, mint a koreai egyház elismerésére a világegyház részéről. Azután rendkívül fontos dolog az, hogy Kínában, Hongkongban bíboros működhet. Azt hiszem, hogy ez is egy fajta jele annak, hogy a kínai katolicizmus mégiscsak a világegyháznak a vérkeringésébe bele kell, hogy kapcsolódjék, bele is tud bizonyos mértékig kapcsolódni. Tehát azt hiszem, hogy ezeknek nagyon-nagyon nagy jelentőségük van.
Bíboros urat végül a magyarországi imaévről szeretném kérdezni, amelyet a Magyar Püspöki Kar hirdetett meg a nemzet megújulásáért.
Nagyon fontos dolog az, hogy a keresztény hitnek, a keresztény szeretetnek, az Istenbe vetett bizalomnak a jegyében, itt a hagyományosan keresztény területeken is, amelyek ma erősen a szekularizáció légkörében élnek, egyfajta kiengesztelődés, egyfajta lelki megújulás valósuljon meg. Ennek az egyik próbálkozása, ennek a nagy programnak egy helyi változata lehet talán az az ima év, amelyet mi kezdtünk el Magyarországon a nemzet lelki megújulásáért. Nagyon érdekes és szép volt az a sok pozitív, támogató válasz, csatlakozó levél, amelyeket kaptunk nem csak hazánkból, hanem külföldről is, határon túli magyaroktól, sőt a nyugati szórványból, Amerikából, Németországból, de az olaszországi magyarok köréből is. Németh László atya közvetítette számunkra az ő csatlakozó nyilatkozatukat és felajánlásukat. És nagyon tiszteletre méltó volt az, ahogyan például a szlovák püspökök csatlakoztak, reagáltak erre a kezdeményezésre. Most legutóbb pedig a 1956 évfordulójára történt levélváltásban II. Alexi pátriárka írja azt, hogy nagyon reméli, hogy a lelki megújulás a magyar népet és a magyar ortodoxokat is, Magyarországon élő ortodoxokat is átfogja, és így az ima évhöz ebben a szándékban ők is szeretettel csatlakoznak. Tehát azt hiszem, hogy ez a fajta lelki megújulás és kiengesztelődés ma valóban egy nagyon aktuális kérdés Európa szerte, és hogy ebben a keresztény hitünk döntő segítséget adhat.
Erdő Péter bíborossal, Esztergom budapesti érsekkel Ipacs Katalin beszélgetett.